A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Buzna Viktorral, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával. Kínáról és Tajvánról van szó. A műsorvezetői székben továbbra is Nagy Károly. Szóval mesterséges intelligenciáról beszélgettünk, hogy Kína mit tervez ezzel kapcsolatban, egyáltalán ezek a fejlesztések hova juthatnak ki. És volt egy ilyen kérdésem, hogy költség-haszonelv, hogy juthat-e akár a mesterséges intelligencia által a kínai vezetés olyan döntésekre, amire úgy egyébként a több éves, több évtizedes, több évszázados stratégia alapján nem jutott volna. Kína azért legalábbis ugye a újkori, legújabb kori történelmében nem arról híres, hogy sokszor háborúzna, de intenzíven fejleszti a hadseregét. Van-e olyan félelem, akár Kínához közel álló kutatókban, akár európaiakban is, vagy más külföldi kutatókban, hogy egyszer csak juthat Kína arra a következtetésre, költség-haszonelv alapján, hogy most lehet a legkisebb veszteséggel rendezni a tajvani kérdést, megszállni Tajvánt, számolnak, mérnek adatokkal, és mondjuk arra a következtetésre jutnak, hogy az Egyesült Államok úgyse fog segíteni Tajvánon, Tajván pedig pár nap alatt összeomlik.
Van abszolút az egy, sőt azt mondhatnám, ez egy domináns ágazat a nemzetközi kapcsolatok elméletében, hogy ezek az úgynevezett ilyen hegemónia elméletek, vagy hatalom átmeneti, átváltási elméletek, aminek az a lényege, hogy vagy abból indul ki, hogy elméletileg az erő, tehát egy nemzetállam ereje, hatalma az számosítható, és hogyha van egy hegemón, ami adott esetben most az Egyesült Államok, hogy annak van egy X mennyiségű hatalma, és van egy kihívó állam, ami pedig Kína, aminek van egy Y mennyiségű hatalma, és ahogy ugye ez a két érték elkezd kiegyenlítődni, úgy növekszik, ezzel egyenesen arányosan növekszik a háborúnak az esélye, hiszen hogyha paritásba élnek, akkor ugye le kell rendezniük egymás között. A kínaiak is ezzel számolgatnak, és ugye ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy milyen folyamatok vannak a világban, hogy ők éppen erősödnek-e, vagy gyengülnek-e, mert hogyha erősödnek, akkor ők ráérnek később háborúzni, amikor jobbak az esélyei, hiszen közelebb kerülnek adott esetben a hegemon az Egyesült Államok hatalmi képességeihez. Viszont ugye most meg azt látjuk, meg hát a hírek is arról szólnak, hogy Kína nem feltétlenül erősödik, legalábbis a gazdasági fronton biztos, hogy nem erősödik, és ugye ez ilyenkor megint csak bejön egy ilyen nehezebben számítható, vagy egy ilyen kockázati tényező ebbe az egyenletbe. Hogy akkor hogyan gondolkodik Kína, hogy akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát itt nem túl jók a kilátások, mondjuk 10 év múlva tovább gyengülünk, 20 év múlva meg már nagyon gyengék leszünk, és akkor Tajvánnak vége, vagy hát Tajvánt elveszítjük.
Akkor lehet, hogy most kéne
rendezni a kérdést. Akkor lehet, hogy most ebbe bele kell ugrani. Ahogy egyébként az Egyesült Államok oldalán is kalkulálhatnak úgy, hogy Kína viszont katonailag erősödik, és akkor nem tudom, 10 év múlva paritásba ér, úgyhogy ezt nem kéne megvárni, és akkor most rángassuk bele mondjuk egy tajvani konfliktusba, vagy egy valahol ott a térségben egy konfliktusba. Tehát ez egy igen izgalmas része egyébként a nemzetközi kapcsolatok elméletének. A baj az ezzel szerintem, hogy ez egy ilyen tipikus amerikai, ilyen pozitivista megközelítés, ami abból indul ki, hogy a hatalom, meg ugye egyébként a nemzetközi kapcsolatok a számosítható. De tudjuk, hogy ez nem így van, hiszen ott mégiscsak emberek döntenek dolgokról, tehát van egy személyi tényező, azért mégiscsak más kultúrájú népek vagy országok próbálnak dűlőre jutni egymással, más történelmet, tehát más sok egyéb változó van. De ez egy fontos elmélet. Tajvant illetően a személyes élményem, amit nekem mondtak a kínai barátok, az, hogy ők nagyon nem, tehát hogy csak háború ne legyen, azt senki se szeretné. Volt egy barátom, aki mondta, hogy a feleség azzal noszogatja, hogy vegyenek bunkert, mert hogy ez is egy ilyen...
De Tajvánon?
Nem, Kína, Pekingben. Tehát egyébként igen érdekes, hogy a tajvaniaktól ezt megszoktam, hogy mindig ezen aggódnak, hogy ja Istenem, jönnek a kommunisták, de hogy érdekes visszamenni Pekingbe, és ott beszélgetni a kínai barátokkal, és gyakorlatilag ugyanezt mondják, hogy csak háború ne legyen, és akkor ugye, hogy akkor vegyünk bunkert, de hát miből vegyünk bunkert, tehát iszonyú ingatlanárak vannak, meg hova tegyük meg ilyenek. Tehát, hogy, és azért
de bunkert az amerikai válaszcsapásra, vagy hogy miért gondolkodik egy pekingi bunkerben?
Nagyon fontos, igen. Ez egy érdekes egyezés a Tajvan és a kínai katonai meg stratégiai elemzők között. Abban egyetértés van, hogy egy ilyen konfliktus szemben az ukrajnai konfliktussal, az pillanatok alatt eszkalálódna. Mert hogy itt ugye vizek veszik körül Tajvánt, és a nemzetközi jogi határok azok azért sokkal átjárhatóbbak, mint egy szárazföldi határ esetén. És amikor voltak a Nancy Pelosi korábbi amerikai házelnök látogatása 2021, hogyha jól emlékszem. Amikor ott volt Tájvánon, akkor Kína egy hadgyakorlatot indított, és több rakétát kilőtt, átlőtt Tájván felett, de ezek ilyen balisztikus rakéták, amiket ugye fölülnek gyakorlatilag az űrbe, és onnan csapódik be. És azt hiszem sok, 9-10 ilyen rakéta az Japán felségterületi vizekbe csapódott be végül. Ezt is tesztelték egyébként, hogy mennyire lehet pontosan, mennyire pontos igen az a technológia, meg hogyan lehetne egyébként hatékonyan csapást mérni. És ugye a tapasztalat az, hogy még hogyha sokkal pontosabb lenne, mert élesben lehet, hogy tegyük fel, hogy pontosabb, még akkor is valószínűleg Japán például belesodródna egy ilyen konfliktusba, és akkor ugye ott van a Fülöp-szigetek, délről, Tájvántól délre. Tehát, hogy nagyon nagy a valószínűség annak, hogy ez pillanatok alatt eszkalálódna, és egy nagyobb regionális, vagy akár egy világháború törne ki a sziget körül, és ezt a kínai magánemberek ezt nagyon nem szeretnék.
Magyarán, hogy Kína akár önmagában azzal számolna, hogy egyedül nem tudná ezt a Tájván kérdést lerendezni, ha az amerikaiak nem kerülnének bele, a környékbeli országok akár véletlen folytán is belekerülnének. Jól értem?
A kínaiak azzal számolnak, hogy azért meg tudják oldani a tájvani kérdést. Nem tudják ugyanakkor, hogy milyen támogatást kapnának más szereplőktől, elsősorban az Egyesült Államoktól. Én úgy értettem, de ezek azért ilyen, tehát most ilyen alapvetően tényleg magánbeszélgetésekről beszélek, tehát a helyén kell kezelni az információt, de hogy alapvetően, és ez egy racionális meglátás, és én is egyetértek, úgy gondolják, hogy az Egyesült Államok katonai támogatást nem nyújtana Tájvánnak. Ez egyébként a nyugati, ezzel a legtöbb elemző egyetért. Viszont attól valaki nem nyújt katonai támogatást, ugye még nyújthat nagyon sok egyéb támogatást, például ugye információt, ugye az amerikaiaknak nagyon fejlett ilyen kéműhold, meg nem tudom milyen hálózatuk van, hogy rengeteg információt tudnának adni a tájvani félnek, és hát ugye ott van a politikai, meg a diplomáciai, a média, olyan következménye lenne.
Szankciók, kereskedelmi korlát azonnal.
Így van, és ugye ezt nem csak az Egyesült Államok vezetné be, hanem a világnak igen, várhatóan igen nagy része, hiszen senki sem szeretné, hogy például pont Tájvánon háború legyen, hiszen Tájván, ugye beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, hogy gyakorlatilag ugye a mesterséges intelligencia a szoftvernek a hardvere, de a nagy része az Tájvánon készül el, hiszen ők a chipgyártásban a vezető fél. Tehát, hogy nagyon komplex a helyzet, és én azt hiszem, hogy pont ezért Kína, és egyébként, amit említettél is, hogy nem nagyon háborúznak, ezt szeretnék is megtartani, ezt a történelmi imidzsüket, hogy ők azért ilyen lassan, de nyugodtan, higgadtan és békés úton próbálják az ilyen igényeiket érvényesíteni.
Visszatérve egy korábbi kérdésemhez egy picit, Kína azért nem aggódik, hogy úgy tűnik, hogy nem csak Európát hagyják ki egyelőre az orosz-ukrán háborús rendezésből, hanem őket is. Tehát, hogy persze egyébként az Európai Unió vezetése szerintem joggal kéri számon, hogy ha a szomszédjában van háború, akkor miért nincsenek ott a tárgyalóasztalnál az ukránok pláne, bár mondjuk az új amerikai vezetés Donald Trump-al állítólag megígért, hogy a következő tárgyalások nem már ott lehetnek az ukránok, de hát a kínaiak szóba se kerültek, már pedig azért Kínára néha próbáltak úgy is tekinteni azok a felek, akik nem nyugatiak, mondjuk így a globális dél szereplői, hogy esetleg közvetíthetnek Kína a két fél között, ha már másnak ez nem sikerült, de hát ez jó ideje nincs így, még kísérlet sincs erre. Tehát Kína, nagyon röviden pestiesen fogalmazva, nem sértődött meg ezen.
Kína nem hiszem, hogy megsértődött. Xi Jinping kínai elnök lehet, hogy kicsit zokon veszi, hogy igen, valóban nem nagyon említették meg e körül a konfliktus körül, de összességében azért Kína, ahogy nem nagyon háborúzik, úgy azért a hatalmas nagy felelősségeket sem szereti. Abban sincsen tapasztalata, hogy a vállára vegyen olyan feladatokat, mint például egy ilyen konfliktusnak a
tehát a garanciát nem fogadni senkinek.
Igen, nem jellemző. És ez egyébként az egész nagy globál képet illetően is fontos szintén szem előtt tartani, hogy Kína kulturálisan sem egy Egyesült Államok, tehát az Amerikában megvan ez a tenni akarás, hogy már pedig ők akkor megoldják a problémákat, hogy az intézményrendszereket állítanak fel, hogyha kell, akkor rengeteg pénzt ölnek bele, mert látják hosszú távon a befektetési potenciált. A kínaiak azért óvatosabbak sokkal, nincsen meg ez a... De egyrészt most egyébként szerintem a gazdasági helyzetükből adódóan sem tudnák átvenni mondjuk egy hegemont, tehát az amerikaiak szerepét úgy, hogy nemzetközi intézményrendszer felett ők bábáskodjanak, és egyébként sem jellemző rájuk az ilyen jellegű törekvés. ugye ez megint csak érdekes, mert most a kultúráról beszélünk, és a másik oldalon meg igen, ugye ott van Xi Jinping, akinek ilyen hatalmas ambíciói vannak, és ugye egy ilyen nagyon erős kezű vezető, úgyhogy ez megint ugye attól függ, hogy most így elemzőként, hogy az melyik elemzői síkból közelítem meg a helyzetet, a személyes síkból, vagy mondjuk egy kulturális síkból. Én összességében a benyomásom az, hogy nem szeretnék a kínaiak nagyon megoldani azért másoknak a problémáit, mert abból aztán ki tudja, hogy mi sül ki.
Gyakorlatilag akkor ők kivárnak, tehát oldja meg más a problémát, és ha kell, akkor jelentkeznek gazdasági szereplőként adott esetben az újjáépítésben, azért, hogy nehéz elképzelni egyébként, hogy ilyen szinten szétlőtt területet csak európai, csak amerikai pénzekből, pláne alapanyagokból újjá lehet építeni, tegyük hozzá, hogy bárcsak ott tartanánk.
A hivatalos kínai álláspont az, hogy mindenki a saját udvarán sepregessen, és akkor ugye az amerikaiak is tartsák tiszteletben azt, hogy mondjuk Taiwan az Kínához közelebb van, mint az Egyesült Államokhoz, Ukrajna pedig nagyon messze van Kínától, és hogy például lehet, hogy nekik abban annyira nincsen joguk, vagy nincsen felhatalmazásuk, hogy ott problémákat megoldjanak. Viszont kereskedni, meg üzletelni, az mindig jó. Tehát az is a kultúra része, meg egyébként a hivatalos kínai álláspontnak is a része, hogy például őket nem zavarja, hogyha egy ország Taiwannal kereskedik, nem zavarja, hogyha a Taiwannal mondjuk, nem tudom, kulturális vagy tudományos kapcsolatokat tart fenn, a vörös vonal az a politikai kapcsolat, hogy azt nem. De hogy azért ők ebben ilyen eléggé szögletes határvonalakat szabnak, pontosan ezért, mert hogy így tudják így megőrizni ezt a magát a lehetőséget az adott nemzetközi konfliktusokban, vagy éppen helyzetekben, hogy nem politikailag nem mászunk bele, meg ott óvatosak vagyunk, viszont igen, például egy Ukrajna esetében egy újjáépítés, vagy mondjuk valóban, hogy említettem, hogy Közép-Kelet-Európára szeretnének koncentrálni, hogy ugye mondjuk ebben valamilyen fajta infrastruktúrális lehetőségeket biztos, hogy igen, a kínaiak is látják.
Említetted többször, hogy a kínai gazdaság most nincs olyan állapotban. Milyen állapotban van most a kínai gazdaság? Nagyon rossz, mert azért pár százalék növekedést évről évre még így is összehoznak. Ez erőteljesebb, mint például az Európai Uniója az elmúlt két évben, de alapvetően ott is kezdenek komoly növekedési problémák lenni, strukturális, tehát a korábbi húzóágazatok nem úgy működnek?
Pontosan. Tehát azért említettem, hogy aztán 8 éve voltam utoljára Pekingben, azért rengeteget fejlődött, tehát hogy bárcsak mondjuk, nem tudom, Budapest fejlődne olyan ütemben, meg látnék annyi változást 8 év után, mint Pekingben láttam, például megszűnt a légszennyezettség, gyakorlatilag teljes mértékben megszűnt.
Ehhez minden elektromos?
Majdnem minden elektromos, rengeteg az elektromos autó, talán most már több is, mint a robbanó motoros. Egyébként a hagyományos meghajtású autók is azért, amit én láttam, jó, hát a belvárosban voltam idő többségében, de hogy azért úgy minden új, meg minden modern, meg azért úgy az emberek jóbódúak alapvetően. Ez megint csak személyes benyomás. És akkor, ahogy említettem, a légszennyezettség megoldása az gyárakat kellett elvinni Peking környékéről, lebontani és valahol máshol felépíteni őket. Tehát, hogy azért egy fejlődő gazdaságról van szó, de igen, pontosan a probléma az, hogy a fejlődés üteme az a várt mérőszámoktól egyrészt elmarad, bár ugye én ezzel mindig kicsit óvatos vagyok, mert nem nagyon szeretem ezeket a nagyon leegyszerűsítő mérőszámokat, hogy nem tudom, GDP, vagy akármilyen bővülési mutatók. De hogy alapvetően a számok tekintetében is a vártnál azért valamivel visszamarad, de a legfontosabb, amit említettél, azok a hagyományos húzó gazdasági szektorok. Ilyen például az összeszerelés, illetve ilyen az autóipar, amiben ugye szintén ilyen iszonyú pénzeket ölt bele a kínai kormány. Van is eredménye, hiszen vannak a nemzetközi szinten versenyképes kínai elektromos meghajtású autógyárak, de adott esetben mondjuk van egy ilyen szankciós hullám, és akkor ugye ott már is ugye jelentkeznek ezek a problémák, ugye a külpiacokra eljutni kínai termékkel úgy alapvetően nagyon nehéz, különösen a nyugati piacokra. És akkor ugye itt jön képbe megint csak a mesterséges intelligencia, hiszen attól várják a kínaiak, hogy az tud egy olyan lökést adni a gazdasághoz, az tud úgy optimalizálni folyamatokat, vagy csökkenteni költségeket, ami aztán megint ad egy ilyen fellendülést, úgyhogy ezért nyomják ennyire a mesterséges intelligencián.
Záró kérdés, nem tudom, mennyire voltak nyíltak a kínaiak azzal kapcsolatban, amikor ott voltál. A vámháborútól tartanak? Tehát, hogy az amerikaiak nagyon komoly vámtételekkel sújtják majd őket, ami hát, ha nem is ellehetetleníti a kereskedést, de nagyon-nagyon megdrágítja?
a kínaiak mindenféle üzletet és kereskedést bonyolító és nehezítő dologtól irtóznak, mert hogy ez alapvetően egy kereskedő nép. Így van ez az amerikai, vagy akár európai vámokkal is. Ezt azért már, ugye egyrészt van benne most már rutinunk. Ugye Trump az első kormányzása idején kezdte el az úgynevezett vámháborút, ami a Biden éra alatt. Hát én nem emlékszem, hogy nagyon, nagyon jelentősen mérséklődött volna.
Nem, igazából nem.
Igazából nem. Tehát, hogy azért ők is kapcsoltak, ezen dolgoznak, ettől félnek. Ők szerintem az előrefele menekülést, azt a fejlődő gazdaságok és országok irányába való meneküléssel próbálják megoldani. Tehát egyre inkább ráfordulnak az olyan, hogy ez megint csak a globális dél, tehát ezekre a fejlődő gazdaságokra, mint például dél-kelet-ázsiai országok, Afrika, nagyon fontos Kína külpolitikájában, az Oroszországgal is egyébként a kapcsolatok azért ott is a gazdasági fronton szerintem sokkal izgalmasabb, mint ami a politikai fronton történt, hogy igen, Xi Jinping meg Putyin az hetente találkozott, vagy beszélt.
A hírek szerint a nyugati cégek helyett a kínaiak benyomultak, csak orosz márkanév alatt.
Így van, igen, igen. És ugye nagyon, nagyon jó díleket kötöttek az oroszok az energiaimport terén, ami Kínában egy ilyen nagyon sarkalatos gazdasági stratégiai kérdés, hiszen energiaszegény országról beszélünk. Tehát, hogy van egy ilyen tendencia, ezért is van BRICS, meg ezért is van Shanghai Együttműködési Szervezet, meg ezért is ebbe investálnak a kínaiak viszont. Tehát itt már megjelenik a hosszú távú építkezés, akár az intézményi struktúra szintjén, mert hogy ezek azt látják, hogy abban bíznak, hogy a fejlődő piacokkal majd hosszú távon tudják pótolni a nyugati piacokat, mert hogy a nyugat az ugye egyébként is tudjuk, hogy hanyatlik, és nem sokára vége van.
Hát nem tudom, mi itt élünk, vagy szeretjük magunkat nyugatiaknak hívni, akármennyire Kelet-Közép-Európában élünk, aztán, hogy alakulnak a szövetségi rendszerek, lesz-e orosz-ukrán legalább tűzszünet, az a jövő kérdése, meg hát nyilván az is gondolom, hogy a kínaiak hogy boldogulnak az amerikaiakkal. Zárszóként szerinted egy hónapon belül lesz Donald Trump Xi Jinping találkozó, vagy meg kell várjuk azt, hogy mire jutnak az oroszokkal az amerikaiak?
A háttérben dolgoznak ezen, mert a kampány alatt is volt próbálkozás, a kínaiak is szeretnék, talán jobban, mint az amerikaiak, de szerintem nem lesz, mert pont abból a logikából kifolyólag, amit az elején említettem, ez a klasszikus geopolitikai logika, hogy most Trump mindent megtesz azért, hogy itt Ukrajnában, meg így az Eurázsia kontinens közepén nyugi legyen, itt legyen egy stabil politikai háttér, ezért van egyébként építkezés az európai politikán belül is az amerikai oldaláról ezekkel a feljövő, megerősödő jobboldali politikai szövetségesekkel feléjük egyébként, hogy irántuk érdeklődnek a kínaiak is, mert úgy látszik az, hogy lesz egy ilyen elitcsere, tehát hogy az amerikaiak most így ezt készítik elő, és ez egy eléggé összetett és akár éveket felemésztő folyamat, és szerintem, hogyha ez megvan, akkor lesz izgalmas megint Kína. Ugyanakkor Trump szereti csőbe húzni az ellenfeleit. Tehát, hogy simán lehet, hogy lesz egy találkozó, ami igazából nem fog szólni semmiről, de mindenki megnyugodhat, viszont pár év múlva meg az ott elhangzottakkal teljesen szöges ellentétes dolgok történnek majd a két ország kapcsolatában.
Buzna Viktorral beszélgetünk, a Magyar Külügyi Intézet munkatársával. Köszönjük, hogy bent voltál.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták, a műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. Ezt az adásunkat visszanézhetik többször a YouTube csatornánkon, hogyha kedvük van, és természetesen a honlapunkon is meghallgathatják. További jó rádiózást!
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.